Isten igéjét olvasom előttetek a Jelenések könyvéből, 11. fejezet 19. versétől 12. fejezet 17. verséig. És megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent templomában az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás és mennydörgés, földrengés és nagy égeső támadt. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajódva szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen. Íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. Farka magával sodorta az ég csillagainak 1/3-át, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermeket. Az asszony fiú gyermeket szült, aki vasveszővel legeltett minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahogy Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harca kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és ezért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most lett a mi Istenünké az üdvösség, és az erő, és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyságtételük erejével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálra. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte, de az asszonynak a nagy sas 2 szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és időfeléig kígyó elől elrejtve. Kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak. Megnyitotta a föld a száját, és lenyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonságtétele. Eddig tart a tanulmányt. Társaságban, hogyha egy skifi filmről kezd el beszélni az ember, akkor a jelenlevők fele fellelkesedik, és valószínűleg felveszi a fonalat, és elkezdi mondani az élményeit, míg a csapat másik fele unalommal vagy lenézéssel elfordítja a fejét és legyint. Hogy lehet ennyi értelmetlen dolgot összehordani? Beszéljünk valami értelmes dologról. Ugyanezt történhet meg a Jelenések könyve olvasása kapcsán. Fennáll a veszély, hogy a hallgatóság felét elveszítjük, hogyha nem látjuk világosan, hogy mi a célunk, és mi a szövegnek a célja. Hiszen olyan képes nyelvezettel beszél a Jelenések könyve, amit igazán nehéz megértenünk. És általában úgy gondoljuk, hogy a Jelenések könyve a jövőről szól, mégis ebben az esetben a múltról szól. Mégis ebben az esetben kivételt kell tegyünk, mert itt a karácsonyi történet áll előttünk, mégis kicsit szokatlan formában. Ilyen karácsony felülnézetből is lehetne a prédikáció címe. Mivel azt olvassuk, hogy a fiú az idők teljességében jön el, ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy az utolsó idők eseményeit karácsonnyal kezdi, karácsonyt is magába foglalja. Mindez a jelenés, amit János lát. És foglalkoznunk kell azzal, hogy mi jelent a szöveg, azután foglalkozni kell azzal, hogy mi ez a harc, amiről itt szó van, mi választ el minket ettől a képtől, és negyedjére pedig azzal fogunk foglalkozni, hogy milyen eszközöket kapunk ebben a harcban. Mint tudjuk, a látomásos nyelvezettel beszél a Jelenések könyve, és nem csoda, hogy nehéz megértenünk, hiszen ez elsősorban egy vizuális nyelvezet, és szinte minden részletnek van jelentősége, és ezeket a részleteket is megfejthetjük egyenként. Pusztán csak az a kérdés, hogy a szöveg megértését segíti-e ez vagy az a részlet, vagy éppen elvonja a figyelmünket. Ezért kell azokra a dolgokra figyelnünk, amik igazán ahhoz segítenek hozzá, hogy jobban megértsük az üzenetet, ami Isten által ihletett. Meg kell nézzük, hogy kik a két főszereplője ennek a történetnek. Az egyik az asszony. És bár katolikus testvéreink egyetemben azt mondanák, hogy ez Mária, én inkább arra hajlok, hogy ez egy közösség. Úgy, ahogy a Bibliában nagyon sokszor egy közösséget jelképez az a nő alak, amiről szó van. Olvassuk Jézusnál, olvassuk Pálnál a mennyasszony képét. És még egy kumráni iratokat is felfedeztek, ahol kifejezetten vajúdó anyához hasonlítja magát ez a közösség, ahol a kísértések és a váradalom fájdalmaiban gyötrődő közösség a messiásra vár, és azt várja, hogy eljöjjön az, aki megváltja az ő népét. Ugyanez a messiás várás jellemző volt egész Izraelben, és egy jó pár messiás volt is, akik nem valódinak bizonyultak. Ez az eljövetelre várás, ez az, ami a gyermek jövetelére várás, ami meghatározza az akkori hangulatot, és ez a feszített várakozás meghatározta minden pillanatukat, vagy hát éveiket. Talán a Laci és Anita tudna erről beszélni, hogy milyen feszített várakozás előzi meg a gyermek jövetelét. Tehát Isten népét látjuk itt, az asszony képében. Ez Isten népe. Úgy a teremtéstől fogva Izrael, ahogy később maga keresztény egyház. Egyben. És látjuk, hogy napba és holdba öltözik. Valami teremtettségtől fogva benne van. Valami nagyon ősi kép, ami előttünk áll. És a fején van 12 csillag. Ez a 12 törzset jelképezi, amiből valamelyik képből származik Mária is természetesen, de nem ő a kulcsfontosságú szereplő a történetben, hanem az, hogy az egyházban születik meg a megváltó. Ebben Isten népében születik meg. Aztán ott van egy másik szereplő is, ott van a sárkány, akit másképpen úgy nevezhetünk az ősi kígyó. Nevezhetjük a sátánnak, aki Jézus szavaival embergyilkos volt kezdettől fogva. Nem véletlenül egy vörös sárkány áll előttünk, aki a vérszínét hordja magán. Másik neve a diabolosz, a szétdobáló, aki a káosz ura. Le is sodorja a farkával a csillagok felét. Tehát látjuk benne, hogy többet jelent minden részlet, mint önmaga az, amit olvasunk. Aztán az ördögnek egy jellemzője még a megtévesztés. És azt olvassuk, hogy 7 feje van, és 10 szarva. Tehát a 7 az a teljesség száma, és ezzel teljességet sugallja, míg a 10 szarv, és a szarvak pedig a hatalmat jelzik, a 10 szarv pedig az Isten által behatároltságot, a 10-es szám az egy határoltságot jelent. Valahol meg akar minket téveszteni, a kettőséget sugall ez a kép is. Vizuálisan is probléma, hogyha lerajzolnám mondjuk a 7 fejet, akkor hogy osztanám el azt a 10 szart? Na mindegy. De voltaképpen az a valódi probléma, hogy mindenképp látjuk, hogy megtéveszteni próbál minket valamivel, valami olyat akar sugallani, hogy ő a teljesség, hogy ő méltó ellenfele Istennek, és hogy így ő Istennel harcol. Közben látjuk a szövegben is, hogy nem Istennel harcol, hanem az egyházzal. az Isten népével van, az asszonnyal van harca neki. És mint mondtam, nem célom az apróságok megmagyarázása. De mivel ez a látomás hitem szerint ihletett, és üzenni akar valamit, ezért látnunk kell, hogy mi ez a harc, ami előttünk áll. Bizonyára nem vidító a sátánról és a harcról hallani karácsonykor, de próbáljunk meg úgy tekinteni erre a történetre, mint ami a karácsony történet lényege, mint ami a színfalak mögött játszódó lényegi, régi történet, ami az Isten népe és a sátán között zajló történet, ahol Isten és a sátán nem egyenrangú felek, hanem ahol Isten segíti mindig az ő népét. Aztán jó, hogyha belegondolunk, hogy nem Istenért folyik a harc, hanem értünk. És a teljes mitológiai kép nagyon személyes kérdésé változik át. Kész vagy-e harcolni magadért, ha Isten harcol érted? Ennek a háromállomásos harcnak a részleteit vesszük végig. Az első állomás, az első perikópában találjuk azt, ahol a sátán leselkedik a gyermekre. Ő is várja a gyermeket valamilyen képen. És tudunk is Jézus születésének azokról a viszontagságos részleteiről, hogy Augustus császárnak pont akkor jutott eszébe, hogy összeírja a népet, amikor Mária várandós volt. Mondom sem kell, hogy egy ilyen út eléggé megterhelő és elég sok fizikai kockázatot rejt a várandós anyának. Azután beérnek Betlehembe, nincsen lakhelyük, nem fogadja be őket senki. Ez is egy higiéniai probléma, ez is egy, hogy hol szülessen meg mégsem az utcán. Azután bekerül egy valamiféle jászolban születik meg Jézus. És akkor felmerülnünk az is, hogy korban nagyon sok gyermek halva született. Főleg még ma is vannak, akik halva születnek. Tehát sok-sok probléma merül fel, és sok-sok lehetőség van arra, hogy a történetet elvágjuk, és az üdvtörténet ne úgy menjen tovább, ahogy azt Isten tervezte, és a sátán munkálkodik, és ott van Heródes is, aki meg még nagyobb szabású támadást indít, és nem sajnálja azt a rengeteg gyermeket, hogy megölje, csak az a leendő király halljon meg köztük valahol. Az egészben érezzük, hogy van egy nagy-nagy összeesküvés, egy nagy-nagy problémával való szembenézés, ami nem a dolgok összejátszása vagy a véletlen, hanem a sátán munkálkodása, és igenis a harcnak a része. Azt olvastuk, hogy a jelenések könyvében, hogy Isten elmenekíti az asszonyt a pusztába. Itt az első részében a harcnak elmenekíti a Józsefet és Máriát is Egyiptomban. Ez eléggé érthető megfeleltetés, hogy helyet ad nekik, hogy a profécia szerint majd Egyiptomból jöjjön ki Jézus és a család. Tehát látjuk, hogy Isten az, aki megmenekíti őket végül. És Isten munkálkodása nyomán, nem a saját erejükből, hanem Istentől előkészített helyen szabadulnak meg. Második stációjának a nagyszabású harcnak az, amikor a mennyei küzdelemről olvasunk angyalok között. És a harc eredménye végül az, hogy most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levetett a mi testvéreink vádlója. Mi lenne ez, ha nem húsvét, nem az a nagy öröm, amikor Jézus a kereszten végső győzelmet arat vádló fölött, és elveszi rólunk a bűneinket, és azt mondja, hogy bennem megtisztultál. És ekkor vétetik le a vádló, ekkor nem lesz többé vádlója az embernek. Azután látjuk, hogy levettetik, hogy a haragja mégsem fogy. Mégis látja, hogy gyengültek a lehetőségei a sátának, mégis a haragja nem fogy, és tudatában van annak, hogy az ideje véges, és hogy nem tart már sokáig az ő munkálkodása. A harc harmadik fejezete pedig az, ami az, amit az asszony és az utódai ellen indít a sárkány, itt már kígyót ír, látszik, hogy ez a két kép ugyanaz. Bár eddigi képpróbálkozása nem sikerült, de hajragja nem fogy, és az előbbi asszony támadja, majd annak utódait, és az asszony szárnyakat kap, megint megmenekül, hogy megmeneküljön, és az utódoknak pedig a bizonyságtétel adatik, és az utódok a bizonyságtétel által szabadulnak meg. Az asszony tehát az Isten népe, és ha mi Istenhez tartozunk, akkor ezek vagyunk mi. Akkor ezek az utódok végre az, ahol elérkezünk magunkhoz, elérkezünk ahhoz, ahol magunkon is érezhetjük történetnek a jelentőségét. És hogyha ezek vagyunk mi, akkor tudnunk kell, és el is kell fogadnunk azt a történetet, ami a háttérben zajlik. És nem szeretnék most sokat beszélni arról, de tudunk róla, hogy van üldöztetés ma, és 200 millió keresztjént üldöznek, és az életük veszélyben van. Valóban van egy földi és van egy testi jellegű üldöztetés, amiben mi nekünk nincs részünk. De van egy lelki jellegű üldöztetés, amiben ugyancsak érezzük néha a nyomást, néha csak a sátánnak azok a jellemzői jönnek elő, és ezek által tudjuk meghatározni, hogyha minket támad, hogy a vádlás, és az emberölés, és a megtévesztés, és ezek, ha ezt érezzük, amikor ezzel nézünk szemben, akkor igen, ebben a lelki harcban veszünk részt mi is. De ekkor fontos, hogy tudjuk azt, hogy levettetett, hogy nem teljes hatalma, és igenis nem Istennel egyenrangú hatalma van. Ismertem egy lelkészt, akinek feltette az egyik konfirmandus tüdő a kérdést, hogy tiszteletes úr, hogyha a fiam most lekonfirmál, akkor ugye teljes védelmet fog élvezni, így lelki értelemben. És a lelkész válasza az volt, hogy nem, harc az most kezdődik. És gondolom a szülő nem értette rögtön ezt a dolgot. De akkor válik valóságossá a harc, amikor belépünk, amikor Isten egyházához tartozunk, és amikor vele együtt kezdünk élni, akkor válik számunkra is valóságossá ez a küzdelem. Zsidókhoz írt levéllel foglalkoztunk, és ebben a levélben többször előjön az a szó, hogy teátron. Ez a stadionnak a szava, ahol ugye egy nagy lelátón ülnek a nézők, és középen pedig folyik a sportmérkőzés, vagy esetleg gladiátorok harca. És egy professzorom mondta erre azt, hogy igen, ez a teátrum, ez a mi földi valóságunk, ez az, amiben mi élünk, és az angyalok ott ülnek a lelátón, és szurkolnak nekünk. Mert odafönt már elvégeztetett az a harc, ami ide lent folytatódik. És most érünk rá arra, hogy mi választ el minket attól, hogy elfogadjuk ezt a nagy képet? Mi választ el minket attól, hogy elfogadjuk azt, hogy valóban értünk is folyhat ez a harc, és folyt, és történt meg karácsony, és értünk, történt meg az, mindez, amit Jézus tett. Hisz hallottunk elég mítoszt, általában ez az egyik probléma. Hisz az emberi fantázia sok érdekes történetet gyártott már a jó és rossz harcáról, sárkányokról, törpökről, és iszonyú szörnyű vagy fantasztikusan szép lényekről. Hallottunk történeteket a reményről, bukásról és felemelkedésről. Hallottunk történeteket hűtlenségről, elhagyásról, igaz szerelemről és halálig menő szerelemről is. És olyan hősökről is láttunk történeteket, akik nem féltek szembenézni a halállal, akik nem féltek mindenüket odaadni azért, hogy másoknak a győzelmet megszerezzék. Csomó felemelő történetet láttunk, hallottunk, és amikor részévé vettünk egy történetnek, és igazán beleéltük magunkat, akkor mi következik? A stáblista. A kiábrándító valóság képkockái közlik velünk, hogy ez csak egy film volt. Nehogy beleéld magad. Nézd, ezek az emberek készítették a filmet. Ez nem valóság volt. Csak ül az ember, és pár percig még merend a suhanó betűkre, aztán feláll, és még jobban belemerül az élete hétköznapi valóságába. De vajon mindez hamissá teszi azt az érzést, hogy küzdünk? Vajon hamissá teszi-e ez azt az érzést, hogy részesei akarunk lenni egy nagy történetnek? Vajon ezért valóban nem is lehet igaz az, hogy van egy kozmikus harc? Van egy fölöttünk és értünk folyó küzdelem? Az egyik gondunk tehát, hogy elárasztanak minket a jó sztorik, és ezért az igaz történetet, azt is ellökünk, pedig azon az életünk múlik. Másik érvünk sokszor az, hogy inkább megoldjuk egyedül, ugyan értem, ne csináljon senki semmit. És nehogy még valakinek valamivel tartozzak, hogy hasonló elköteleződés legyen benne. Gyermekkoromban sokszor játszottam azzal a gondolattal, hogy én egy film szereplője vagyok, főszereplője vagyok természetesen. És nem csoda, hogy csak a saját szemszögömből látom az eseményeket, hiszen én vagyok az egyedüli valós nézőpont, és a szereplők csak jönnek-mennek, de ők nem valódi emberek. Az egész egy nagy színjáték, és én vagyok a főhős, és én kell megoldjak mindent. Meglepően sok felnőtt játsz ezt a játékot. Inkább bajlódunk el magunk a dolgokkal, és inkább magunk akarunk sikeresek lenni, és megoldani mindenféle bajunkat. Inkább megyünk a korláthoz, hogyha medencéből ki akarunk jönni, és nem az a segítségnyújtó kezét fogadjuk el, mert már csalódtunk párszor. Előbb nézzük meg a menetrendet, mint hogy valakit megkérdezzünk, mert ebben is már csalódtunk párszor. Előbb nézzük meg a Wikipédiát és a Google-t, mint hogy megkérdezzük a szüleinket, vagy bárki mást arról, hogy ők mit tudnak valamiről. Csak az utolsó lehetőség az, hogy a végső elkeseredésben már nem tudunk mást kérdezni. A végső elkeseredés az, ami végül kinyitja az embereket, és ami felteszi a kérdést. Mi van, ha más is küzd? Mi van, ha más is ugyanazzal küzd, amivel én? Mi van, hogyha más is azzal küzd? És mi van, hogyha Isten is küzd, értem? Mi van, ha az a kép, az a nagy kép igaz, amiről a Biblia beszél, hogy igenis értünk folyt a harc, és értünk, és velünk is folyik a harc manapság. Hogyha ez igaz, akkor figyelmet kell fordítanunk mindazokra a lehetőségekre, mindazokra a segédeszközökre, amiket itt az igénk felajánl. Ebből kettőt fedeztem fel. Van, mit kap az utolsó stádiumban, az utolsó harc utolsó részében az asszony. Szárnyakat kap, a sas szárnyait kapja, hogy elrepüljön a pusztába, és hogy védelme legyen. És ez a lehetőség, ez a Szentlélek, ez az a felülemelkedésre képesítő Szentlélek, amivel felülemelkedünk a problémákon, a kísértéseken, bármi, amit a sátán tenne velünk, azon úgy tudunk felülemelkedni, hogy mi magunk nem. Sokszor mondjuk magunknak, felül kell emelkedni ezen a problémán, és érezzük ebben, hát nem tudunk felülemelkedni, mert csak magunkban gyötrődünk, és próbálunk túllépni magunkon, amikor ez egyedül nem megy. Ez, amit a Szentlélek meg tud adni, hogy valóban felül kerekedjünk azon, ami körülvesz minket, és ebben a harcban meglássuk a helyünk, hogy Istennél van, és hogy általa van győzelmünk. Egy lelkész barátomhoz egy gyülekezeti tag fordult egy problémájával, hogy mennyi gond van az életében, hogy mennyire boldogtalan, és hogy szeretne boldog lenni, de mindig a föld, mindig a hétköznapi gondok visszahúzzák. És hát ez nem lelkigondozói beszélgetés volt, nem is lelkigondozói a reakció, azt mondta a lelkész, kit érdekelnek a gondjaid? Az öröm a Szentlélek ajándéka. Az öröm a Szentlélek ajándéka. Nem csoda, hogy a gondjaira fókuszál, amikor nem tudod felemelkedni még. Azt hiszem, hogy szárnyak nélkül mi is ugyanígy bele tudunk ragadni abba a mindennapi harcba. Bele tudunk ragadni abba a vesződésbe, amivel se ége, se hossza, ami elvezet minket egy olyan dualista képhez, amikor feltételezzük, hogy a jó és rossz az egyenlő volna, bármilyen szinten is. És a másik lehetőség, amit az igény felkínál, hogy az asszony és utódai, akik mi vagyunk, azoknál van a bizonyságtétel. Azoknál van a bizonyságtétel lehetősége. És ez is egyféle fegyvere. Fegyverünk. Mert miért kéne bizonyságot tennünk? Miről fontos bizonyságot tennünk? Azért is arról fontos bizonyságot tennünk, ami a karácsony öröm üzenete. Hogy Jézus eljött ebbe a földi valóságba. És már az első pillanattól kezdve szenved. Már az első, sőt még születése előtt már üldöztetik. És már születése előtt létezik az a harc, amiben eljön. És karácsonykor ez a szenvedés veszi kezdetét. Ez a harc veszi kezdetét, ami egészen eltart nagypéntekig. És eltart húsvétig, hogy Jézus belelép ebbe a harcba. Ez, amiről bizonyságot tehetünk, hogy ő az, aki viszont győzött. És aki véglegesen győzött. Értünk. És általa lehet nekünk már csak az utóvéhet harcok maradhatnak. És ez az, amiről bizonyságot kell tennünk, hogy ő benne és ott a kereszten. Ott véglegesen megátverték a sátánt. Azt hitte, hogy a halál által valamit elér végre. Már gyerekkora óta meg akarta ölni, és mégis pont ezt tette az üdvösség munkájává. Hogy meg kellett halnia, és hogy utána feltámadott. És hogy ezáltal üdvösségünk lehet. Ezért innentől már csak az a kérdés, hogy Isten népéhez tartozunk-e, és részt veszünk-e a harcban, vagy csak maradunk egyedül a saját bajainkkal. Egy nagy kép részesei vagyunk tehát. És hogy segít-e ez? Vagy még kevésbé tudjuk majd elhinni mindazt, amit várnak tőlünk? Vagy még nehezebbé válik hinni? Ha már nem csak az én üdvösségemről van szó, ha már nem csak rólam és Jézusról van szó, hanem Isten egész népéről, és az egész szűz történetről, és a sátánnal vívott nagyszabású harcról, akkor olyan egyszerűbb lesz-e? Sokkal egyszerűbb elhinnem, hogy ez vagy az a kísértés, az csak az én kis problémám. Mindez csak kicsiny, független dolgok. Vagy épp egyszerűbbé válik, és érthetőbbé válik, hogy miért küzdünk hasonló dolgokkal. Vagy épp talán jobban megértem, hogy mi az, ami miatt nem tudom egyedül felvenni a harcot. Mi az, amiért nem tudom legyőzni a kísértéseimet, és a félelmeimet, és a betegségemet. Mert nem vagyok a bajtársaim között. Mert a harcban egyedül maradtam. Mert esetleg el sem hiszem, hogy a sátán létezik. Ezért maradtam egyedül. Ezért nem vagyok képes Istenre nézni. Mert nem hiszem el, hogy hogyan tudna ő nekem segíteni. Nem erről van szó. A mai igényben Isten azt állja elénk, hogy igenis ő küld. És hogy ő tényleg mindent megtesz az ő népéért. És igen, ő az, aki igazán megvédi az ő népét. És ez, ami megbizonyosodott karácsonykor. Kérdés, hogy részei vagyunk-e ennek.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, aki véreddel pecsételted el, és pecsételted meg a nagy igazságot, hogy egyrészt teljes biztonságban lehetünk a veled való közösségben, másrészt pedig halálosan komoly a harc, amiben állunk, amikor a veled való közösségbe kerülünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, a teljes biztonságot az Atyával való közösségben, szövetségben. hogy tudjuk, hogy semmi nem választ el, hiszen tisztára mostál, magadhoz öleltél. És köszönjük neked, hogy ezzel együtt megerősítesz és szent lelkeddel felruházol, hogy az ördög és a bűnélem ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljunk. Hogy igenis a te szeretetedet választva szembe menjünk a rosszal és a gonoszsággal. És amikor sebeket kapunk ebben a harcban, köszönjük, hogy akkor is a te biztonságodban vagyunk elrejtve. Aki gyógyítasz, aki magadhoz ölelsz, aki megerősítesz. És legfőképpen magasztalunk téged azért, mert nem bizonytalan a harcnak a kimenetele, a mi számunkra sem. Hiszen ha a tiéd vagyunk, amit most elpecsételtél számunkra a kenyérben és a borban, akkor tudjuk, hogy veled együtt meghaltunk, veled együtt feltámadtunk az új életre, és veled együtt győztünk. Add hát, hogy ebből a nagy bizonyosságból és szabadságból élhessük a napjainkat. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik erőtlenségben vannak, testi vagy lelki értelemben. Imádkozunk azokért, akik magányosnak érzik magukat, akár mert valóban egyedül vannak, akár mert éppen a családjukban érzik magukat, nagyon egyedül és nagyon magányosnak ezekben a napokban. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik reménytelenek és csüggettek, ahogy előre tekintenek és a jövőre néznek. Imádkozunk azokért, akik testi-lelki értelemben gyógyulást és szabadulást várnak. Imádkozunk azokért, akik szövetséget kötöttek a házasságban. Imádkozunk a családokért, a gyermekekért, hogy megismerjenek téged. Imádkozunk, Urunk, a városunkért, ahova helyeztél bennünket a mindennapjainkban, a munkánkban, ugyanúgy, mint az ünnepünkben. Hadd lehessünk a te hordozóid, a te bizonyságtevőid, akik azért tudnak és mernek rólad beszélni, mert tudják, hogy harcol, és tudják, hogy az eldőlt. Imádkozunk, Urunk, így a mi népünkért, országunkért, ezekben a napokban különösen is munkád a megbékélést, de olyan megbékélést, amely túlmegy az ünnepnapjain, és ami átformálja a mindennapokat. Köszönjük neked, Atyánk, hogy meghallgatsz minket az Úr Jézus Krisztus nevében, aki itt tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, te mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.